Kedves hallgatóink, európai gondozáspolitikák jellemzői és változásai, ezzel a címmel tartott előadást a kollégiumi esték sorozatban Patyán László, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia főiskolai docense. Ezen belül főleg az idős gondozás legfontosabb kérdéseit járta körbe az előadó. Patyán László bár korábban óraadóként már részt vett a teológia oktatási tevékenységében, idén szeptembertől főállású oktatója az intézménynek. Vele készült beszélgetésünk elején ennek hátteréről kérdeztem.
28 éve dolgoztam már a felsőoktatásban, ezt a Debreceni Egyetemen főállásban, és hát az egyik volt tanárom, aki egyébként itt az akadémián dolgozik, ő hívott el óraadó beosztásba ide az előző fél évben, és hát megtetszett az intézménynek a hangulata, a milliója, és amikor aztán szóba került, hogy akár teljes állásban is dolgozhatnék itt, akkor én rögtön igen mondtam. Úgyhogy ennyi idő után ez egy nagy változás volt az életemben, de azt érzem így rövid időtartam után, egy hónapja, két hónapja dolgozom itt, hogy megérte ez a váltás, úgyhogy örömmel vagyok itt, és ide szánom magam.
Melyik területen fogja segíteni az intézményt, illetve az itteni hallgatókat?
Társadalomtudományi képesítésem van, ezen a területen dolgozom, úgyhogy elsősorban a diakónia, illetve a szociális munkaképzésekben tanítok. Szoktam a református közösségszervező programba is órákat vinni, valószínű, hogy ez is a jövőben majd ez is esedékes lesz.
Az itteni úgynevezett bemutatkozó előadásait a kollégiumi esték sorozatban hát eléggé különlegesre sikeredett, és hát viszonylag nagy érdeklődés is kísért, ez is mutatja, mennyire fontos ez a fajta témakör, hiszen hát magáról, ha szűken veszük, akkor az idős gondozásról beszélt itt, ami egy hát kényes és nagyon sokoldalú téma, ezért nem is nem tudjuk majd körben járni, ugye, hogy az előadásban ez elhangzott olyan részletességgel, de azért beszéljünk arról európai kitekintésben, hogy mit is gondolunk azon, hogy idős gondozás mitől kezdődik, tehát hogy valaki nem a családban él, hanem már gondozottként tekintünk rá.
Maga a gondozás akkor válik esedékessé, amikor valaki az önálló életét, életvitelét már nem tudja megszokott módon élni, valamilyen segítségre szorul. Most ez a segítség nyilván különböző dolog lehet, ez a szükség, mert vannak országok, ahol tulajdonképpen a társasági igény vagy a kulturális igények kielégítése is már ebbe a kategóriába esik. Azért a túlnyomó többség az mindig a fizikai önellátási szükségletek kielégítésének vagy a napi életvitel, teljes életvitel ellátásának a korlátozását érti alatta, és ennek a segítése, ez történhet természetesen a családban, vagy az idős ember saját otthonában, vagy valamilyen intézményi keretek között.
Még gyerekkoromban én is ahhoz voltam hozzászokva, hogy volt nagy család. Tehát, hogy több generáció is élt egy-egy portán, lakásban, egy házban, de hát ez az elmúlt 30 év alatt különböző okok miatt, ezt most ne firtassuk, mert ennek gazdasági, társadalmi mindenféle okai vannak, felszakadozott. Tehát most már hol tartunk? Tehát a család ebben az idős gondozásban mennyire tud szerepet vállalni? Itt azért hangozottak-e statisztikai adatok is erről?
Igen, arról beszéltünk, hogy ez egy nagyon fontos elv, hogy a család akkor is ott van az idős ember mellett, hogyha nem élnek egy háztartásban, hanem egy otthonban élnek. Felelősséget vállalnak az idős emberért, küszködnek sokszor, mert ez egy kihívást jelentő feladat, de azt is látni kell, hogy nagyon sokféle család van a mai világban, olyan is, aki kevésbé tudja, vagy kevésbé akarja ezt a feladatot magáénak érezni, és olyan is, aki viszont kézzel-lábbal tenné, de mégsem tudja, mert olyan kényszerek tartják fogva, mint ahogy a munkahelyét meg kell tartani, és emiatt nem maradhat otthon az idős szeretett hozzátartozójával. Tehát egy nagyon divers képet látunk, és amikor az ellátásukat ki kell dolgozni, és ki kell alakítani, akkor ehhez kell hozzáigazítani, ehhez a képhez. Ebben természetesen az elsődleges szerep a családé, illetve a családnak a támogatásáé, hogyha ezt képes és meg tudja a család tenni. És ezt követően mérlegelni kell, hogy melyek azok az egyéb szolgáltatások vagy lehetőségek, amik a rendelkezésre állnak, akár az idős saját otthonában, akár más fajta körülmények között.
Néhány évvel, vagy talán azt mondom, hogy pár évtizeddel ezelőtt, hát kimondom, szégyennek számított, ha valaki idős otthonba adta a nagyszülőt. Hogyan változott, vagy változott-e ez a fajta hozzáállás a társadalom részéről az idős otthonokkal szemben, vagy magával az idős gondozással szemben?
Változott, de nem mindenütt. Van, ahol még mindig szégyen szemre megy, hogyha ez megtörténik, holott lehetséges, hogy akkor abban az állapotban, vagy abban a helyzetben az lenne a legnagyobb segítség. Erre is lehet példát találni. Inkább akkor inkább nem teszünk semmit. Ez az egyik része a történetnek. A másik része, hogy nagyon sok esetben a családnak a gondozási szerepét is egyfajta ilyen alapvető társadalmi elvárásként kezeli, például a család, a rokonság, vagy a közvetlen környezet, holott nem mindenki alkalmas erre a feladatra, sem érzelmileg, sem egyéb szempontból. Tehát ezeket is mérlegelni kéne. Nekem volt olyan a praxisomban, hogy titokban járt el egy hölgy, aki a demenciával élő édesanyját gondozta pszichológushoz, mert annyira megterelő volt neki ez a érzelmileg ez a munka, vagy ez a tevékenység, és az egész család veregette a vállát, hogy hát kislányom, hát ezt neked tudni kell, ezt neked tudni kell. Tehát nagyon, nagyon széles a spektrum, és én azt gondolom, hogy ahol a családban tényleg egy nagyon alapvető érték az, hogy a családban gondoskodjunk az idős emberről, ott az ellátórendszernek ehhez kellene idomulni. Tehát mellé kéne állni a családnak, támogatni kéne, nem csak anyagilag, de anyagilag is, viszont szakmailag is, hogy ezt a legjobb tudásuk szerint tudják elvégezni. Nagyon sok ország van, ahol egymás kiegészítő módon történik ez, tehát akár időben, akár tevékenységekben rásegítenek a család szerepére, és akkor nem egy egyedüli teherként marad ez a családnál. Egyéb iránt pedig az egy fontos dolog, hogy nagyon sok esetben a család sem gondolja ezt egy kollektív feladatnak, hanem úgymond rámarad valakire, vagy így ráhagyományozódik valakire ez a szerep. Tehát ha a család másként gondolna a saját idős gondozási szerepéről, már az is egy előrelépés lenne, de hát ebben is nagyon sok tennivaló van.
Ahogy említette más országokat, szerintem mindannyiunknak van legalább egy, de lehet, hogy több ismerőse is, aki amikor Magyarországon nagyon nehéz volt munkát találni. Manapság kevésbé hisszük már el, vagy kevésbé emlékezünk arra az időszakra, de ugye volt, amikor egy takarítónői állásra 140-en jelent kezdtek ezen a vidéken, akkor nagyon sokan próbáltak szerencsét, és pontosan ugye nagyon sokan az idős ellátásban helyezkedtek el, akár otthonokban, akár családoknál. Ezt most már tudom, hogy migráns gondozásnak hívják. Hogyan alakította ez át az európai szociális szférát ezen a téren?
Erről kevesebbet beszéltünk itt ma, de egy nagyon fontos terület. Lengyelországban és Romániában jelent meg először ez az úgynevezett euróárva kifejezés, ami azt jellemezte, hogy az aktív szülők elmennek külföldre munkát vállalni, és a gyermekeiket hátrahagyják a rokonokra vagy a nagyszülőkre. Hát ezek a gyermekek voltak az érzelmileg sérült, sokszor nagyon jó anyagi helyzetben lévő, mert ugye küldték haza a pénzt a rokonok vagy a szülők, de érzelmileg szenvedő gyermekek, és hát ha így nézzük, be kell vezessünk egy új fogalmat, ezek az euróidősek lesznek, ahol jellemzően ugye a kelet-európai országokban probléma ez, hogy hát ha a tartásra képes vagy kötelezhető hozzátartozó külföldön vállal a munkát, akkor fizikailag nem tud jelen lenni az idős ember életében, nem tudja ezt a feladatot elvállalni, és ugye itt bizonyos migrációs trendeket, tendenciákat is mutattunk, hogy még mindig nagyon erős a kelet-európából, nyugat-európa felé történő elmozdulás, migráció, mások a bérek. Gyakorlatilag ma egy képzetlen ember Magyarországról, hogyha elmegy Németországba, ötször annyit fog megkeresni az idős gondozás területén, mintha ezt Magyarországon tenné meg. Az ötször annyi fizetéshez még hozzá kell tenni, hogy mások a feltételek. Eszközellátottság és minden egyéb, ami a munkához szükséges, kevesebb a munkateher, tehát más jellegű az egész tevékenység, viszont egy borzasztó fájdalmas eleme van, az, hogy nem lehetek együtt a saját családommal, nem gondoskodhatok a saját édesanyámról, aki lehet, hogy most szükséget szenved, és ezzel ezeknek az embereknek meg kell küzdeni, és ez nem könnyű.
Említett egy példát arra, hogy milyennek még a nagy hátránya, ez pedig a koronavírus járvány idején volt, és hát nagyon sokan tértek haza akkoriban. Ez milyen problémákat okozott?
Hát egyet lehet látni így néhány évvel a koronavírus járvány kitörését követően. Az egyik az, hogy nem tudtuk a bentlakás nyújtó ellátásainkat a legóvatosabb, a legkörültekintőbb, a legtöbb energia ellenére sem elszigetelni, tehát idővel mindenhova bekerült ez a vírus, és sajnos ugye sokkal ártalmasabb hatással volt az idősebb és legyengült emberekre, mint általában ugye a népességben. Ez az egyik szomorú dolog, amiről beszélnünk kell. Keveset beszélünk róla Magyarországon, mintha nem létezne ez a probléma, de volt, ahol megtizedelte, vagy megharmadolta az intézményben élő idős emberek számát, és ez egy sokkoló, szomorú dolog. De sajnos tényleg nagyon sok intézményben mindent megtettek, amit lehetett, és mégsem tudtak ez ellen védekezni. Ez az egyik dolog. A másik dolog ugye a gondozási migrációra gyakorolt hatása. Ugye hazajött nagyon sok gondozó személy, ha tudott. Van, aki kinrekedt, és ott megrekedt, és aggódott az itthoniak miatt. Akik viszont hazajöttek, annak nagyon örültünk, mert Magyarországon sem, mint ahogy sehol Európában és a világon nem volt az a kapacitás, ami meg tudta volna oldani ezt a problémát. Sok helyen, sok településen példaértékű összefogásnak lehettünk tanulni, ahol a helyi önkormányzat, a helyi közösségek, az egyházak, a különböző civil szervezetek fogtak össze és segítettek az idős emberek otthoni ellátásában, a bevásárlásban, a napi tevékenységek segítésében, mert különben ellátás nélkül maradtak volna ezek az emberek. Hát ezzel szembesült Nyugat-Európa is, hiszen ennek a gondozói tömegnek egy része hazautazott, illetve megpróbált eljutni, mert nem lehetett látni, hogy mikor lesz ennek a járványnak vége, vagy egyáltalán hogyan végződik. Tehát nyilván mindenki haza próbált jutni, és ez borzasztóan megterhelte ezeket az országokat, mert meg kellett a maradék erőforrással oldani azt a problémát, ami hátra maradt.
Hogyan állunk itt mi Magyarországon? Ugye ez volt egy jelentős témakör, amit itt elmondott. Milyen szintjei vannak az idős ellátásnak, idős gondozásnak Magyarországon? Ugye itt azért vegyes a kép, de ahogy hallottam, azért annyira rosszul se állunk.
Kelet-európai összehasonlításban azt mondhatjuk, hogy jól állunk. Persze vannak olyan országok, amelyek tőlünk fejlettebb színvonalú ellátást tudnak biztosítani, mondjuk ha Szlovéniáról beszélünk, ott erőteljesen bentlakásos ellátás centrumú az idős gondozás, de nagyon magas színvonalon működik, vagy mondjuk Csehország esetében, de itt akár a szomszédainkkal is összehasonlítva magunkat, azt lehet mondani, hogy az ellátási ráták, tehát hogy hány idős ember jut, mondjuk 1000 idős emberből hány tud hozzáférni mondjuk valamilyen gondozási szolgáltatáshoz. Ilyen tekintetben jól állunk, sokkal jobban állunk, mint a lengyelek, mint a románok, vagy akár a szlovák szomszédok. Ami fejlesztésre szorul jellemzően, az a nagyon magas létszámot és ellátotti számot biztosító otthon közeli ellátás. Több mint 100 000 embert látnak el naponta a házi segítségnyújtásban, viszont ha ennek a színvonalát tudnánk növelni, ennek a minőségét tudnánk növelni, vagy specifikálni, például itt ugye szóba került ma a demencia, tehát olyan típusú szolgáltatás, speciális szolgáltatás lenne, ami az idős ember otthonában, otthon a közelében tudná segíteni a családtagokat. Ez egy óriási segítség lenne, mert hatalmas terhet venne le a családok válláról is.
Kedves hallgatóink, európai gondozáspolitikák jellemzői és változásai, ezzel a címmel tartott előadást a kollégiumi esték sorozatban Patyán László, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia főiskolai docense, vele beszélgettem az imént.